iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Ha azt mondjuk, hogy önvezető autók, akkor szerintem már senki nem kapja fel a fejét. Minden héten legalább egy hír van arról, hogy éppen milyen jó vagy rossz dolgot műveltek az önvezető autók. Ugye ebből talán a legismertebb brand, ami ezzel kapcsolatban először szokott jönni, az a Tesla. De azért nem ennyire friss ez a dolog. Tehát az, hogy most valóban az utóbbi 2-3-4-5 évben ennyire benne van a köztudatban, és kacagunk azon, hogy az önvezető autók hogyan fordulnak meg, és hogyan okoznak kvázi dugót egy zsákutcában, San Franciscóban, és a többi hasonló híren, azért az elég meglepő, amikor az ember azt olvassa, hogy 100 évvel ezelőtt, 1925-ben már foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy egyszer majd nem kell nekünk tekergetni a kormányt, és nem kell nyomni a gázpedált, mert hogy majd ezek a járművek, ezek maguktól fognak közlekedni, és mint ahogy nagyon sok mindent a filmekből, a sci-fi-ből, regényekből merített a világ, lásd a Motorola Star Trek telefon, ami konkrétan a Star Trek tricorderét próbálta lemintázni, ugyanígy már közel 100 éve, 99 éve is foglalkozott azzal az emberiség, hogy egyszer majd nem akarunk vezetni, nem akarunk, vagy nem kell vezetni, mert hogy ennek azért rengeteg komoly előnye van.
Vagy mutatjuk azt, hogy nem mi akarunk vezetni, tehát sok szempontból ugye arra is irányultak ezek a fejlesztések. Pont az 1925-ös kísérlet is, hogy rádiótávirányítással próbáltak meg egy normál méretű, egy átlagos autót irányítani. Nem feltétlenül sikerült maga a kísérlet, de ettől függetlenül elindította azt a vezérhangját, ami utána ahhoz vezetett, hogy éveken, évtizedeken keresztül dédelgessék a nagygyártók, a különféle kutatólaborok és fejlesztők ezeket az elképzeléseket arról, hogy hogyan lehetne a közlekedést forradalmasítani, és a jövő városait például már 39-ben, ezeket az 39-ben is úgy képzelték el, hogy önvezető autók járják az utakat, és nem valódi emberek fogják vezetni ezeket a járműveket. Az másik kérdés, hogy egészen 1977-ig kellett várni arra, hogy Japánban az első mérnöki teljesítmény odáig jusson el, hogy egy önállóan működő önvezető autót útra tudjanak engedni. 33 km/h sebességre volt képes, vagy annyit legalábbis bemertek vállalni még a kutatók ezzel a járművel, és aztán utána ez a vonal az, ami fejlődött az évek, évtizedek alatt, és nyilván ebben előbb-utóbb nagy tech óriások is elkezdtek belépni. Többek között például olyan cégek, mint amilyen az Apple is, mármint róluk még ugye sokáig csak azt lehetett hallani, hogy játszanak a gondolattal, fejlesztenek, összeállnak valakivel, vagy önálló autót fejlesztenek, nagyon sok ilyen pletyka keringett róluk, egészen a napokban érkezett újabb hírekig, miszerint elengedték az önvezető autó projektet, és mindenkit, aki ebben részt vett, átálltottak az AI fejlesztésre, és pont azért is említettem, hogy lehet, hogy úgy is fogalmazhatnánk az önvezető autók esetében, hogy nem az a cél, hogy ne vezessünk, hanem hogy ne mi vezessünk, hanem mondjuk egy mesterséges intelligencia, mert az önvezető autók egyik legfontosabb kérdésköre az az adat, amit elemezni tudnak mind a fejlesztők, mind pedig a járművek, és ez az a terület, ahol viszonylag kevesen tudtak komoly adatmennyiséget, komoly teljesítményt felmutatni.
És ez a dolog a 2000-es évek elején kezdődött, mármint az, hogy azok a szenzorok és azok a kamerák, ugye Peti említette az 1977-es japán megoldást, ott gyakorlatilag valós kameraképet próbált értelmezni valahogy a jármű, és ez működött. Ugye ezt mostanra már azért nagyon sok egyéb lézeres és különböző radar és különböző természetesen ezzel együtt kameraképek, és nem utolsó sorban, amire Peti is hivatkozik, az adatokat feldolgozó algoritmusok azok, amik a lelke, és ez 2004-2005-ben kezdődött, amikor az amerikai hadsereg egész egyszerűen kiírt egy olyan pályázatot, a DARPA, ami arról szólt, hogy teljesen külsős, vadidegen emberek, akár cégek, akár magánemberek, jelentkezhettek és megpróbáltak olyan járműveket építeni, akkor még klasszikus, normális autókat átépíteni, hogy végig menjenek a DARPA által kijelölt pályán, és onnan indult az, hogy ezek a szenzorok, ez a lidar, a lézerés és a többivel egyre okosabbak és egyre ügyesebbek lettek ezek a járművek, és már nem csak öttel tudtak maguktól végigmenni, stb. És eljutottunk oda, hogy az USA-ban bizonyos államokban már az utcára engedik, sőt friss hír, már az autópályára is felengedik az önvezető autókat. Tehát egyre közelebb van az az utópia, hogy majd ezek az autók tényleg valóban a vezető beavatkozása nélkül fogják tudni szállítani az embereket A-ból B-be, amivel viszont nagyon sok új problémát kell megoldani, azon túl, hogy egész egyszerűen valahogy a szabályozásnak most utol kellene érni ezt az egész dolgot, és valahogy nagyon kőkeményen ki kéne jelölni azokat a jogi határokat, hogy mi is hogyan fog működni ebben az önvezető autós sztoriban ez egész bolygón, nyilván országonként változóan, vagy legalábbis Európai Unió, Amerika, Ázsia, stb. Változóan, de emellett olyan problémákkal is meg kell küzdenünk majd, hogy például azzal, hogy a sokkal biztonságosabbak lesznek, már pedig erre már most rengeteg adatunk van, hiszen, mint ahogy a Peti is mondta, elképesztő mennyiségi adatot szolgáltattak, többek között a Tesla és az egyéb már önvezetésre bizonyos szintű, 1-es-2-es szintű önvezetésre képes járművek, itt tartunk most kb. Tehát az 5-ös lesz az az 5-ös szint, amikor teljesen autonóm módon egy applikációba beütjük, hogy hol vagyunk, jön az autó, beülünk hátra és megy, semmit soha senkinek nem kell szólni. De hogy mivel sokkal biztonságosabb lesz a forgalom, nem lesz annyi baleset, hiszen a balesetek 85%-áért mi emberek vagyunk felelősek, ez azt hozza magával, hogy például nem lesz annyi szerv. Tehát azzal, hogy elindul ez a dolog, azzal, hogy egyre több önvezető autó kerül az utcára, föl kellett, hogy gyorsítsák, és föl kell, hogy gyorsuljon a mesterséges szervek fejlesztése, mert amikor már önvezető autók lesznek az utakon, nem lesz annyi donor, aki a rászorulóknak oda tudja adni a szervét, mert mondjuk automotor vagy valamilyen balesetben meghalt. És ez egy bizarr dolog, de hogy amikor ilyenekbe kell belegondolni, vagy egy másik nagyon komoly kérdés, kell nekünk jogosítvány, amikor önvezető autóval fogunk közlekedni. Tehát amikor mi a sofőrülésbe ülünk be, mert mondjuk oda van kedvünk, vagy bárcsak ott van hely, nekünk kell-e jogosítvány ahhoz, hogy tudjuk üzemeltetni ezt az autót, arról nem is beszélve, hogy szinte kijelenthető, hogy a bolygó mozgató rugója azért a járműipar, minden nehézipar és minden hátterével együtt. Szóval ez az önvezető autósztori nem csak annyi, hogy majd nekünk kényelmesebb lesz az életünk, és majd lesz egy sportszegmens, ahol megmaradnak a versenyautók azért, hogy a vezetés élmény ne vesszen ki az emberekből. Egész egyszerűen sokkal, de sokkal több mindennel kell foglalkozzunk, mint azt elsőre bárki gondolta volna.
És akkor ehhez azért mindenképpen tegyük még azt is hozzá, hogy az önvezető autó megjelenése még ugyan nem fenyegette az emberiséget komoly gazdasági kérdésekkel, tehát legalábbis sokan nem gondoltak még abba bele, hogy mi történik akkor majd, hogyha ezek az autók tényleg elterjednek, és rendszeres használatuk lesz, és összekapcsolódik pár olyan terület, amit amúgy nem feltétlenül gondolnánk tovább, és gondolnánk egy komplex, később kialakuló, mondhatjuk azt, hogy közlekedési rendszerré. Ugye egyrészt itt az AI, aminek szintén szabályozásokra van szüksége, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan fejlesztenek most már nagyon-nagyon sokféle mesterséges intelligenciának nevezett algoritmusrendszert. Ez nyilván az önvezető autók iparára is kifoghatni, és adott esetben akár egy komolyabb lökést is adhat az autonóm járműveknek. Másrésztről az autómegosztás, a carsharing rendszer szintén egy régi ismerős lehet ugye a világban, és nagyon sok ilyen cég dolgozik egyébként. Vélhetően, vagy legalábbis nagyon-nagyon jó eséllyel egyébként, ezek a rendszerek, vagy ezek a szolgáltatások előbb-utóbb összekapcsolódnak, ugyanis mindannyian lefednek egy adott területet, A pontból B pontba tudnak eljutatni embereket anélkül, hogy ott esetben akár az illető birtokolna saját járművet, és ez minden szempontból felvet pénzügyi kérdéseket is, mert pár év azért például eljátszottak azzal a gondolattal is különféle gazdasági jellemzők, hogy mi történne akkor, ha egy olyan sofőrrendszer, sofőrszolgáltatás, mint mondjuk az Uber, lecserélni valamennyi járművét önvezető járműre, ez nagyjából 10 millió állást érintene, és jóval többen dolgoznak a sofőrként, akár szállítmányozásban, akár ugye személyszállításban. Ezek a munkaterületek is érintettek lehetnek, illetve önmagában az az elképzelés is változhat, hogy adott esetben egy átlag ember úgy érezze, hogy neki szüksége van autóra, ahelyett, hogy mondjuk fellépne egy-egy ilyen applikációra, vagy egy-egy weboldalra regisztrálna, és mint ahogy régebben nagyon szükségét érezték emberek a DVD-k birtoklásának és a filmek birtoklásának, manapság pedig a streaming kínálatban gyakorlatilag ömlik ránk az internetről DVD áráért, vagy árának megfelelő havidíjért egy egész komplett filmtár. Hasonló elképzeléssel is lehet, hogy meg kell barátkoznunk pár éven belül, mind az autógyártást, mind a forgalom működését, mind pedig a szállítmányozást igen komoly mértékben érintheti az, hogyha az önvezető autók fejlesztésének folyamata felgyorsul. Márpedig ugye van egy AI rendszerünk, egyre többen szoktak hozzá a carsharinghez, van rá esély, hogy akár ez is megtörténhet.
Igen, tehát amire a Peti utalt is, és akkor konkrétan kimondhatjuk, a tulajdonlás fog megváltozni, tehát egyszerűen nem fog akarni az ember autót, mert tök mindegy, hogy hányszor egy nap akár 10-szer kell neki autó, vagy pedig akár több napra elutazna, és nem tudom én, csillagtúrát szervezde valahova, akkor egész egyszerűen nem a saját autójával fog menni, hanem egy ilyen már most is ismert carsharing szolgáltatáshoz hasonló valamit fog igénybe venni, és ez ugye magával hozza azt is, hogyha nincs, vagy nagyon kevés lesz a magántulajdonú gépjármű, akkor az egész autógyártás teljesen át fog állni egyfajta üzleti kiszolgálássá, egy B2B szekcióvá, hiszen ha mi magánemberek nagyon-nagyon kismértékben fogunk csak autót vásárolni magunknak, akármilyen oknál fogva nosztalgia, stb. Én csak azért is akarok magamnak autót, egész egyszerűen ezek a carsharing megoldások lesznek azok, ezek a szolgáltatók lesznek azok, akiknek a Volkswagen, a Mercedes, a Nissan, a Toyota és a többi gyártó el tud adni autót, nem pedig nekem, Fekete Gábornak vagy a Pápai Péternek, mert most még akarunk magunknak autót, nagyon-nagyon komoly gazdasági változásokat fog hozni, nagyon-nagyon komoly mértékbe fogja átformálni az emberiség életét, a mindennapi pici dolgoktól kezdve egészen odáig, hogy luxus lesz és kuriózum lesz, hogy hétvégén a kakucsringre kimegy ki, és mondjuk tegyük fel, hogyan szerez benzint majd a régi Triumph motorjába, vagy én nem tudom milyen Morgan Aero versenyautójába. Ez mind-mind egy olyan dolog lesz, amire majd mosolyal tekint a következő generáció, mi pedig megyünk majd az árral, és hogyha nem lesz saját autónk, akkor majd bepötyögjük az applikációba, hogy hol vagyunk, bepötyögjük, hogy hova megyünk, megérkezik az autó, beülünk, és szépen elsuhanunk, ha közben elalszunk, abból sem lesz baj, mint ahogy most még baj lehet belőle, ugye a Teslákban látjuk ezeket az elmebetegeket, akik hátsó ülésen alszanak az autópályán, de erre felé halad a világ, úgyhogy egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogunk még foglalkozni ezzel a témával az iFaterben.